Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Új élményprogram sorozatot indít a Bükkváros a titkai címmel Miskolc turisztikai irodája. Stabil és kiegyensúlyozott költségvetéssel vágott neki az idejévnek Sárospatak. Nyíregyházára érkezett a Business Beats Roadshow. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Új élményprogram sorozatot indít a Bükkváros a titkai címmel Miskolc turisztikai irodája, amely 4 különleges tematikus útvonalon mutatja be a környék rejtett kincseit. A gasztronómiai túra keretében a résztvevők a Lilafüredi állami erdei vasúttal utazva kóstolhatnak bele az erdő ehető értékeibe. A színház kedvelők a Miskolci Nemzeti Színház kulisszái mögé tekinthetnek be Dériné nyomában. Az avasi bornegyed túrája a történelmi pincesorok világát és a város egykori bor kultúráját eleveníti fel, a vallási sokszínűséget pedig a szent helyek nyomában séta mutatja be a különböző felekezetek legszebb templomain keresztül. A programok részletes menetrendjéről és a jegyvásárlásról a miskolctitkai.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A program céljáról Fekete Angyal Enikő, a Midmar Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
Szerettünk volna egy olyan programkínálatot megvalósítani, ami nem csak a miskolciak számára, hanem akár akik távolabb élnek Miskolctól és turistaként érkeznek Miskolcra, nekik is kellő vonzással bír. És hát azt gondolom, hogy az elmúlt években nem mutattuk meg eléggé azokat az értékeket, amikkel Miskolc rendelkezik, és ezen is szerettünk volna változtatni. Ugye korábban a Turinform kínálatában ilyen úgynevezett városnéző séták mentek, viszont ezzel jellemzően miskolciak vettek részt, ami egyrészt nem probléma, mert természetesen a miskolciakat is nagyon sok szeretettel várjuk, de azért a mi fő feladatunk, tehát a Midmár, a Visit Miskolc fő feladata, hogy a ideérkező turisták számára is biztosítson megfelelő színvonalú programot, és hát az is célunk, nem titkolt célunk, hogy szeretnénk ezeken a programokon keresztül a ideérkező vendégeket arra is ambicionálni, hogy lássák meg a fantáziát Miskolcban olyan tekintetben is, hogy jöjjenek több éjszakára és maradjanak hosszabb időre Miskolcon, és élvezzék ki azt a lehetőséget, hogy megismerhetik a város különböző arcait. Ez a város azt gondolom, hogy rendkívül sokszínű és óriási kínálattal bír, ami mondhatom azt, hogy felfedezésre vár, akár miskolciak részéről, akár turisták részéről, és hát mi ezt szeretnénk ugye bemutatni, és ezt szeretnénk fölvillantani a fájdalat azokról a kicsit talán a múlt homályába vesző értékekről, amik nincsenek úgy fókuszban az elmúlt években. Úgyhogy ezért 4 tematikában indítjuk el ezeket a programokat. Az egyik az a már tavalyról is ismert Erdély Gastro Express kirándulása az ehető erdő kóstolóval egybefűzve, ugye tavaly már ebből ilyen próbajáratokat indítottunk, ahol ugye komplexen meg lehet tapasztalni ezt az élményprogramot. Ez mondhatom, hogy nyilván a részben annak is köszönhetően, hogy ugye Miskolc város nemrégiben nyert el a Green Destinations legjobb 100 turisztikai jó gyakorlatának járó világelső díját, és ennek apropóján is indítottuk már tavaly ugye ezeket a Gastro Express kirándulásokat, mert maga a pályázat, amit benyújtottunk erre a versenyre, éppen erről szólt, tehát az ehető erdő projektet járja körbe, és ennek is tudom be azt, hogy ez a kirándulásunk óriási népszerűségnek örvend, anélkül, hogy hirdetnénk, mert ugye ezeket a programokat előre egy évre meghirdettük, hirdetjük, áprilistól októberig havonta havi rendszerességgel indítjuk mindegyik programot, tehát tulajdonképpen minden szombatra jut majd egy ajánlatunk, és hát az a helyzet az Erdélyi Gasztro Express programunkkal, hogy az áprilisi, az valamikor március közepén betelt, nem sokkal azután, hogy meghirdettük az időpontot, és jelezték a kollégáim, hogy már a május 16-ai túránk is betelt, és végig az év során az összes meghirdetett időpontra már elég szépen vannak foglalásaink, tehát ez látszik, hogy anélkül, hogy hirdetnénk, ez iránt a program iránt nagyon komoly érdeklődés van, feltehetően azért, mert már a Green Destinations díjhoz kapcsolódó, tehát ez a nemzetközi turisztikai elismeréshez kapcsolódó marketing tevékenységünk is feltehetően kezd beérni. Úgyhogy ez, mondhatom azt, hogy a number one favorit program.
Stabil és kiegyensúlyozott költségvetéssel vágott neki az idejévnek Sárospatak, mondta el a város edzője. Dr. Szabó Gergő szerint az önkormányzat által fenntartott intézmények fegyelmezett gazdálkodással járulnak hozzá ahhoz, hogy a település tartani tudja a tervezett kereteket. Mindez természetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a városvezetés megvalósíthassa az idejévre betervezett infrastruktúrális és egyéb beruházásokat. Dr. Szabó Gergő jegyzőt hallják.
A 2025. évben már egy új szociális területen megjelenő ellátási forma bevezetése is megtörtént, és büszkén mondhatom el, hogy a gondozási központunk önkormányzati önerőre gyakorolt hatása mintegy 5-5,5 millió forint értékre csökkent. Azért itt érezhető a jelentős mértékű differencia, és mindemellett természetesen béremelés itt ennél az intézménynél is megvalósult. Óvoda és bölcsöde területén egy 604 millió forint értékű önkormányzati finanszírozási összegről beszélhetünk, amely esetében az önkormányzati önerőre gyakorolt hatás egy 10-11 millió forintra szorítkozik. A Sárospataki Művelődési Ház és Könyvtára esetében 130 millió forintos összegről tudok beszámolni, ami a költségvetésben a Művelődési Ház és Könyvtára esetében finanszírozással érintett forrásösszeg. E tekintetben az állami normatívával fedezett összeg mintegy 24 millió forint. A kettő közti különbözet az az önkormányzati önerő. A Sárospataki Kommunális Szervezet, amely a sárospataki városüzemeltetési feladatokat látja el, 260 millió forint összegből gazdálkodhat a tárgyévben. Ezen összeg tekintetében egy 23 millió forintos önkormányzati önerőről beszélhetünk, tehát a fennmaradó rész a Sárospatak város önkormányzatának egyéb bevételéből származó forrásból kell, hogy megteremtődjön. Az intézményeink átstruktúrálásával és reformintézkedések bevezetésével, ugye büszkén mondhatom el, amit említettem, hogy több mint 110 millió forint értékben számolhatok be arról, hogy ilyen mértékben tudott csökkenni az intézményeink fenntartása. Azért ez egy jelentős összeg, én azt gondolom, amelynek átcsoportosítása, illetőleg racionalizált felhasználása meg tud jelenni Sárospatak városának működése szempontjából. Beruházási források tekintetében egy 260 millió forint értékű elkülönített előirányzatról beszélhetünk, amelyekből valósítható meg játszóterek, térfigyelő kamerarendszer bővítése, útfelújítás, belterületi utak és járdák felújítása, amely azért egy szintén egy jelentős mértékű előremozdulást jelent a korábbi tervezett költségvetéshez mérten. Nem tervezett önkormányzatunk hitelfelvételével, és ezzel szemben pedig azt gondolom, hogy egy jelentős mértékű tartalék képződésről is beszámolhatok, több mint 70 millió forint értékben a kockázatok megfelelő kezelésére és a likviditási problémák elkerülésére több mint 70 millió forint értékű tartalékot sikerült elkülöníteni, azon túlmenően, amit elmondtam már, forrás megtakarítást.
Nyíregyházára érkezett a Business Beats országos roadshow, amely élményalapú programokkal és inspiráló beszélgetésekkel hozta közelebb a vállalkozói világot a fiatalokhoz. A rendezvényen vállalkozók, diákok és pedagógusok találkoztak, hogy tapasztalatot cseréljenek, kapcsolatokat építsenek és betekintést nyerjenek a sikeres vállalkozások működésébe. A rendezvényen több helyi vállalkozó is részt vett, akik saját tapasztalataikat osztották meg a fiatalokkal. Köztük volt Kovács László is, aki 3 évtizede dolgozik a vállalkozói szektorban, könyveléssel és cégfejlesztéssel foglalkozik.
Itt a fiatal vállalkozók mutatkoznak be, és már mi több csatornán is kapcsolódunk itt a fiatal vállalkozókhoz. Segítjük az ő működésüket, mentoráljuk őket, együttműködünk a helyi szakközépiskolával, képzés és gyakorlati hely tekintetében is, és igyekszünk minden olyan rendezvényen részt venni, ahol a fiatalok is részt vesznek. Egyrészt mi is megfiatalulunk ezáltal.
A vállalkozói szemlélet erősítésében a SZÍD alapítvány is aktív szerepet vállal. Tóth Andrea a mentor szerint a vállalkozói gondolkodás nem csak az üzleti életben, hanem a mindennapokban is fontos. Tóth Andreát, a SZÍD alapítvány mentorát hallják.
Egy vállalkozó mindenki lehet, aki vállalkozni akar. Az én felfogásom szerint maga az életünk is egy vállalkozás, tehát azt is kell menedzselni, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk. Én, mint a SZÍD alapítvány 18 éve vagyok mentor, hogy ezeket az alapelveket az életünkre is le tudjuk vinni, hiszen ugyanúgy ezeknek a fiataloknak el kell indulni, jól kell tudni bánni a pénzzel, az idővel, a technikával. Tehát igazából ezeket, hogy egy vállalkozás szintjén megkoronázzuk, az egy dolog, de ezt minden nap éljük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok emberhez el tudunk jutni, és kimondottan fókuszcsoport nekünk is a SZÍD programban, hogy fiatalokkal dolgozzunk.
Bukus Zsuzsanna, a szervezet PR és marketing szakértője szerint a vállalkozók fontos példaképei lehetnek a fiataloknak.
Minden vállalkozásban és minden vállalkozóban fölmerül az, minden reggel, amikor föl kell, csinálom, miért csinálom, megéri csinálnom, hogy menjek tovább, mi legyen a következő lépésem, hogy tudok sikeresebb lenni. Ez az egyik rész. A másik rész, a vállalkozók egy nagyon fontos példaképei a fiataloknak. Az ő CSR tevékenységüknek is a része, hogy támogatják a feltörekvő generációt. A fiatalok, a diákok, azok pedig itt a vállalkozóktól kaphatják meg nem csak az inspirációt, hanem azt a tudást, azt az első lendületet, löketet, ami elindíthatja őket azon az úton, hogy ne csak a munkavállalói létben gondolkodjanak, hanem merjenek belevágni, vagy egyáltalán a fejükbe megforduljon az, hogy a vállalkozói létet választják.
Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a szél több felé megerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-14, napközben 21-22 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 6-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Ha zavar a kutyaugatás, a jegyzőhöz fordulhatnak az érintettek. Alkotópályázatot hirdetett a SZETA EGRI felső tagozatos és középiskolás diákok számára. Újabb két intézmény csatlakozott a rendőrség Ne Bánts programjához. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Számos kutyatartó kerülhet konfliktusba a szomszédokkal. A kutyaugatás miatti zajpanasz jogilag a birtokháborítás kategóriájába tartozik, ha az ugatás folyamatos, indokolatlan és tartósan zavarja a szomszédok nyugalmát. Az első lépés a közvetlen egyeztetés, majd a helyi jegyzőnél benyújtott birtokvédelmi kérelem az irányadó. A jegyző kötelezheti a gazdát a zajcsökkentésre, vagy a kutyatartásának korlátozására. A részletekről Kiszály Mária, Verpelit jegyzője adott bővebb tájékoztatást.
Van erre hivatalosan, hogy kutyát el lehetne küldeni ilyen oktatásszerű valamire. Nálam ilyen eset nem volt. Tehát azt, hogy zavar a kutya, jó, akkor vegye már át a kutyaházat a túlsó oldalra. Akkor ne ott legyen mindjárt az ablakom előtt 2 méterrel, vigye el akkor 10 méterre, és akkor már nem hallom annyira. Tehát így megoldjuk. De még nekem olyan, hogy én elküldjem a kutyát idézőjelbe továbbképzésre, ilyen még nem volt, hogy ne ugasson. Azért tartjuk a kutyát, hogy jelezzen. Na most hogy tud jelezni? Ugat. És valamilyen szinten értem, hogy bántja, meg zavarja a szomszédot, de így meg tudtuk még mindig oldani. Volt már ilyen, és akkor kimentünk, megnéztük a körülményeket, láttuk, hogy akár a háznak az állapota nem úgy volt, tehát a kutyának a háza, tehát átsüvített a szél, beesett az eső, mert nem volt élelem. Akkor ilyenkor elbeszélgettünk a gazdával első körbe. Sajnos azt kell mondanom, hogy szerencsétlen kutya nem tehet róla. Inkább a gazdával van baj, mert olyan állapotokat teremt meg neki, vagy nem teremt meg olyan állapotokat neki. Ott, ahol nincsenek meg a feltételek, ott már tényleg van 5-6 kutya is, és kérdezem, hogy miért. Hát azért, mert szaporodnak, megtartjuk, de nem tudják megteremteni neki a megfelelő körülményeket. Mi próbáltuk, de megmondom őszintén, az, aki tartja a kutyát és felelőssége, az el fogja mindig csippeltetni, oltatni, rendesen eteti, ellátja, és olyan körülményeket terem neki, hogy kutya is jó érezne magát. Akiknek meg olyan a gazda, az meg nem törődik az állattal, nem tudom, hogy miért tartja. Nem tudom, hogy mi a megoldás, de az, hogy a büntetünk, az nem megoldás. Ha megpróbáljuk meggyőzni, meg talán észérveket felhozni, meg olyan feltételeket elmondani neki, hogy még ő is tudja teljesíteni. Én úgy gondolom, hogy sokkal többre megyünk, mint hogy oda megyek, megállapítom a problémát, 150 000 forint. Akkor per pillanat rosszul esik a gazdának, nagy nehezen a ki is fizeti, nem biztos, hogy változtat az állattartási szokásain.
Újabb két intézmény csatlakozott a rendőrség Ne Bánts programjához. A Gyöngyös Halászi Széchenyi István általános iskolában és a Gyöngyös Tarjáni Kányádi Sándor általános iskolában a tanulók egy dobozt kaptak, amelybe leveleket tehetnek. A kérdés, hogy mit üzennek azoknak, akik bántanak az iskolában. A programról dr. Bent Iványi Juditot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetőjét hallják.
Az elnevezés az nagyon találó, ne bánts engem, ne bánts mást. Egyébként ebből született meg a gondolat. Az iskolai bántalmazás bullyingnak a megelőzését, prevencióját célzó programról beszélünk. Tavaly év elején már azt éreztük, hogy annyira egy önálló jelenségként működik ez a, hát már általános iskolákban is, nem csak középiskolákról beszélünk, hogy önálló programként indítottuk útjára. A doboz az magának a programnak egy része, tulajdonképpen egy állomása neki. Pozitív üzeneteket rakhatnak bele a diákok, és ugye arról írnak, hogy mit üzennének annak, akit bántanak. Ez egyfajta pozitív megerősítés, és én azt gondolom, azt vallom, hogy ez nagyon erős üzenetű, mert az ő nyelvükön van megírva, egy diákoktól diákoknak szóló üzeneteket tartalmaz ez a doboz, és nyilván az a célja majd, hogy eljusson ez a diákokhoz ennek a tartalma, természetesen anonim leveleket dobálnak bele, és minden egyes iskolában egyébként rengeteg üzenet érkezik vissza, hogy ez motiváló a fiatalok számára is, hogy tudnak adni értéket a másiknak, úgyhogy az a célunk, hogy minél több üzenet gyűjjön össze ebben a dobozban. A leggyakoribb ez a nem vagy egyedül, te is értékes vagy, és hogy van hova fordulnod, állj ki magadért, hogy itt vannak a barátaid, itt van a közösség körülötted, és hogy ezt az értéket adják át, és ezt az üzenetet a gyerekek. Nehéz helyzetben van az áldozat, mert sokszor ő nem mer szólni, ugye egyfajta fölény helyzet alakul ki a bántalmazó részéről, és sokszor ugye hozzácsatlakoznak a bántalmazóhoz, és nincs, akihez forduljon. Viszont ha van egy olyan osztályközösség, aki ismeri ezt a jelenséget, és mer kiállni a másikért, tehát itt nem feltétlenül az áldozat fog jelezni, hanem az a társ, aki kiáll mellette, hogy akkor igenis fel tudnak lépni ellene, és hogyha összefog egy közösség, akkor meg fogják tudni állítani a bántalmazott, mert akkor nem lesz fölényben, nem hozzácsatlakoznak, hanem kvázi az áldozat mellett állnak ki. Amikor ugye az iskolák megkeresnek bennünket, akkor én mindig megkérdezem, hogy milyen osztályba szeretnék az előadásokat, és mindig egyöntető a válasz, hogy mindegyikbe. Minden osztályba. Sajnos azt látjuk, hogy már első-második osztályos korban is megjelenik ez a jelenség, még ha nem is biztos, hogy tudják, hogy ez a bullying, és hogy azzal találkoznak a gyerekek, de már onnantól kezdve ezeket a prevenciós előadásokat, foglalkozásokat kell, hogy vigyük hozzájuk.
Alkotópályázatot hirdetett a szegényeket támogató alap EGRI alapítványa EGRI felső tagozatos és középiskolás diákok számára. A pályázat témája a társadalmi szolidaritás, embertársaink segítése. A részletekről dr. Farkas Zsuzsa, az alapítvány kuratóriumának elnöke, szakmai vezetője nyilatkozott.
Tavaly fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne a gyerekeket megszólítani, középiskolásokat, általános iskolásokat egy ilyen alkotópályázattal, melynek a témája maga a szolidaritás. Itt egyrészt nagyon fontos dolog maga a szolidaritás, mint egy társadalmi érték, amely kohéziót biztosít a különböző társadalmi csoportok között, meg életkor szerint is, és most került sor erre, megfelelő előkészítés után, hogy meg is hirdettük ezt a gyerekek számára. Két korcsoportunk van, felső tagozatosok és a középiskolások, és ezen belül pedig három kategóriánk lehet pályázni rajzzal, illetve hát festéssel, tehát különböző technikákkal, fényképekkel és rövid videófilmekkel. Szeretnénk látni azt, hogy a gyerekek akár a személyes életükben, akár pedig iskolai életben, vagy egy város életében, hogyan látják ezt a kölcsönös segítségnyújtást, hogy fontos-e számukra, vagy nem fontos, hogy kellőképpen felnőttek elmondjuk-e nekik, hogy ez miről is szól, és hogy hány embert köt össze ez az érték különböző aspektusból.
Ez a pályázat már elindult, meddig kell és milyen módon benyújtani a pályaműveket?
Május 30-ig kérjük benyújtani, és különböző formában lehet postán, személyesen és elektronikus formában is.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Egyházmegyei találkozó lesz szombaton. Tennyek Csaba érsek újévi főpásztori levelében találkozóra hívta össze közvetlen munkatársait az EGRI Bazilikába május 9-ére. Az EGRI Főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót. Szeretettel hívom a paptestvéreket, az állandó diakónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint kiemelten hívom lelkipásztoraink közvetlen munkatársait, intézményeink vezetőit, a lektorokat és akolitusokat, áldoztatókat, kántorokat, irodistákat, sekrestéseket, harangozókat, templomtakarítókat, az önkéntes egyházi hozzájárulások beszedőit a plébániákról és a filiális egyházközségekből egyaránt. Arra kérem őket, hogy plébánosaiakkal együtt vegyenek részt az egyházközségi munkatársak találkozóján az EGRI Bazilikában, írta a főpásztor. A regisztráció fél 9-kor kezdődik, a délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise következik, melyet Tennyek Csaba főpásztor mutat be. Az ebédet követően zenei programra és tanúságtételekre kerül sor. Ünnepélyesen megáldotta az egri érsek a Krakerházat. Az épület az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tavaly februárban alakult művészeti karának ad otthont. Csontó Lajos dékán úgy fogalmazott, az egyetem vezetése fontosnak tartja, hogy Egerben magas színvonalú művészeti oktatás működjön, és ebben Eszterházy Károly püspök művészetpártoló tevékenységének folyamatosságát is látják. Felidézte, Egerben a rajzoktatás 1773-tól van jelen, 1828-ban pedig a líciumi rajziskola működött 1878-ig. A mai 81 főállású oktatóval és majdnem 1000 hallgatóval rendelkező művészeti kar közvetlen elődje az 1948-ban alapított rajztanszék volt. A most Kraker János Lukácsról elnevezett épület visszakapta egy korábbi funkcióját is. Eredetileg az építtető egri gyógyszerész Spec József után elnevezett házként ismerhettük, majd kaszinóként, ifi házként, végül a Kepes Művészeti Központként volt Egerben ismert az épület. A művészet és a kultúra közvetítése a változó funkciók során az épülethez kapcsolódott. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor örömének adott hangot, hogy elérkezett egy olyan pillanat, ami túlmutat egy beruházás, egy felújítás vagy egy intézményi fejlesztés hétköznapi eseményén. Mint mondtam, a falaknál, termeknél, a terek megnyitásánál többről van szó, egy szellemi szándék válik láthatóvá, egy közösségi akarat formát ölt, egy örökség kap új megerősítést. Az egyetem névadója, gróf Eszterházy Károly püspök, nagyívű teremtő szellem volt, olyan intézményt álmodott Egerbe, ami a tudományok és a művészetek javát szolgálja. Rámutatott, különös jelentősége van annak is, hogy a művészeti kar tavaly február 1-én megalakult, ez az egyetem életében új fejezetet nyitott. Tennyek Csaba egriesek beszédében úgy fogalmazott, örömmel tölti el fenntartóként, hogy az egyetem az elmúlt években jelentősen fejlődött, nem csak a pedagógus képzés terén, hanem az igények szerinti új szakok indításában és általában a hallgatói létszám növelésében. A legnagyobb fejlődés a művészeti karon történt, amely a tavaszi fél évben már 900 hallgatóval büszkélkedhet. 2026-ban pedig közel 1500 hallgató jelentkezett ide, közülük 456 fő első helyen adta le jelentkezését erre a helyre. A főpásztor felidézte, a művészeti kar létrehozása nem teljesen új kezdeményezés, hiszen a 19. században a líciumban kezdődött meg a vizuális oktatás, majd Pirker János László egriesek 1827-ben önálló rajziskolát alapított, amely meghatározó volt a korabeli szakképzésben és művészeti oktatásban. A 200 évvel ezelőtti törekvéseket folytatva döntött úgy a fenntartó főegyházmegye, hogy az egyetem oktatási céljaira megvásárolja ezt a méltó épületet. A hallgatók legnagyobb részét az ifjúság adja, ezáltal tehát továbbra is ifjúsági ház marad, tette hozzá. Amikor ezt az épületet Kraker János Lukácsról nevezzük el, akkor tisztelettel adózunk egy nagy művésznek, aki az egyetemünket megálmodó és felépítő Eszterházy Károly püspök hívására érkezett Egerbe, mondta, s kiemelte, számos alkotása közül a legnagyobb a líciumban található freskó, ami a trentói zsinatot ábrázolja. Itt át a névadással még szorosabban hozzákapcsolódik az épület az egyetemi házhoz. Boros Lili művészettörténész, a művészeti kar dékán helyettese megnyitotta a hallgatók munkáiból nyílt kiállítást, felidézve az egyetemmé válás óta eltelt egy évtized fontosabb mérföldköveit. Rámutatott, a diploma kiállítások értelme és lényege a hallgatók és tanáraik számára nem csak a bemutatkozás, hanem saját munkájuk prezentálása a kiállítási térben, amely sokkal inkább kiállítási egységként, mint sem különálló művek csoportjaiként értelmezendő. A diplomamunkák kontextusa azonos, tudnélik a diplomakövetelmények részbeni teljesítését jelenti, ami nem nélkülözi, sőt éppen ellenkezőleg kívánja a szabadságot, a kísérletezést és az egyéni hang és téma keresését. Az ünnepség végén Kopasz Tamás, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzőművészeti intézet intézetigazgató egyetemi docense átadta a Maradja pályán díjat, melyet képzőművészeti intézet oktatóinak szavazatai alapján Magasi Hajnal Csillag érdemelt ki. Az ünnepséget az egyetem énekkarának előadása tette még emelkedettebbé dr. Kapdebó Sándor vezényletével. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésére a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben pedig lesz újra pedagógusok számára 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható www.eghf.hu. Az Esterházy Károly Katolikus Egyetem kántor alapszakot indít nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Híd Tudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre tehát. Jelentkezni lehet az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldaláról letölthető jelentkezési lapon május 31-ig. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. Az utazás önköltsége körülbelül 50 ezer forint fejenként, és a falusi vendéglátás éjszakánként 40 euró, 4 nap 3 éjszaka, tehát összesen 120 euró, amiről szó van. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Május 7-én Karcagon rendezik meg a 2. Egri Főegyházmegyei kispályás labdarúgó torna döntőjét. 9 órától érkeznek majd a csapatok, a helyosztó mérkőzésekre délután 3 óra környékén kerül sor, az eredményhirdetést pedig Agapé követi majd. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig látogatható. A kiállításhoz programok is kötődnek, ezek közül egy még hátra van. Május 14-én este 6:30-kor felolvasó estre várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből, közreműködik Simorjai Emese színművész, a helyszín a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika látogatóközpontban. Májusi búcsút tartanak Péliföld Szentkereszten az előttünk álló hétvégén. Május 9-én szombaton lesz a Szalézi család napja, 10 óra 30 perckor Szentmise a Lurdi barlangnál, bemutatja P. Vitális Gábor, szalézi tartományfőnök, délután tarka programok minden korosztály számára. Május 10-én vasárnap 11 órakor ünnepi Szentmise a Lurdi barlangnál, ünnepi szólnok Ternyák Csaba egriesek, 15 órakor pedig litánia a kegytemplomban. Mindenkit szeretettel várnak a Péliföld Szentkereszti szalésziak. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program Szentmise, Szentlélek hívás, dicsőítő és szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló 2 új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án szombaton kerül sor, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A Tokaj-Hegyalja Egyetem első ízben rendez nemzetközi részvételű sárkányhajó versenyt. Egyebek mellett hulladékgyűjtési túrát is szervez a Kékes Turista Egyesület a környezettudatosság jegyében. Újult erővel szépülhetnek meg a kiránduló helyek, ugyanis a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatot hirdetett a kopott turistajelzések teljes körű felújítására. 15 évre a Sajóvölgye Focisuli Kft. Fenntartásába került a Városi Stadion és az ott található főépület Ózdon. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Tokaj-Hegyalja Egyetem első ízben rendez nemzetközi részvételű sárkányhajó versenyt. Tétje a részvétel jogának kiharcolása az augusztus 17-e és 20-a között Sukoron rendezendő kajakkenu egyetemi világbajnokság sárkányhajó betét futamára. A verseny sorozatban fordulónként két egység juthat be a világbajnokság betét futamára. A második selejtezőre egyébként június 13-án Szegeden, a harmadikra pedig július 10-én Szolnokon kerül sor. A versenyek lebonyolítása a Magyar Kajakkenu Szövetség hivatalos sárkányhajó szabályai szerint a nemzetközi versenyek gyakorlatának figyelembevételével történik. Egyebek mellett hulladékgyűjtési túrát is szervez a Kékes Turista Egyesület a környezettudatosság jegyében. A kezdeményezés célja nem csak a természet megtisztítása, hanem a figyelemfelhívás is. A részletekről Előházi Irént, az egyesület alelnökét hallják.
2000-ben alakították 20 alapító taggal az egyesületet azzal a céllal, hogy szervezett kereteket és feltételeket biztosítsanak a sport és szabadidő jellegű természetjáráshoz, túraversenyekhez, illetve hogy aktívan részt vegyünk a környezetvédelemben. A tevékenységünk kiemelt célja, hogy a gyermekeket, a gyermekes családokat megszerettessük a természet járást és bevonni őket a természetvédelmi munkánkba. Ennek is a célja ugye a hulladékgyűjtés, de még azt 2002-től van ez a tevékenységünk. Két évszakban, tavasszal és ősszel szervezünk. Ilyen körülbelül 70 kilométer turista úton szedjük a szemetet a középső Mátrába. Mivel hogy ugye hirdetve van, jönnek civilek is, természetesen egyesületi tagok, illetve iskolák is beszoktak jelentkezni. Nekünk van egy ugye, csoportos tagovadánk, a Jeruzsálem úti óvoda, és azokkal gyerekek is szervezünk nekik, vagyis lehetőséget biztosítunk túrázni. Túravezetőinkkel együtt mennek, és akkor így ismerkednek a környezettel. Hogy a turista utak karbantartása, a jelzéseknek a újrafestése, ha szükséges, illetve a turista utaknak a kitisztítása. Ezért járhatnak ide szívesen túrázni, mert hát nem tévednek el, mert nagyon jó jelzett utaink vannak. Csökken a szemetelés mértéke, már nem szedünk annyit, úgy jobban vigyáznak a környezetre az emberek. Én szerintem azért a Covid-nak ez egy pozitív hozadalma, hogy ugye nem tudtunk máshova menni, csak a természetbe, és akkor mégsem az volt, hogy akkor mostan csak kimegyünk és piknikelünk, hanem akkor sétálunk, és nem szemetelnek annyit az emberek.
Újult erővel szépülhetnek meg a kiránduló helyek, ugyanis a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatot hirdetett a kopott turistajelzések teljes körű felújítására. A kezdeményezéshez a Borsodabói Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség is csatlakozik, így szűkebb hazánkban is megújulhatnak a fontos útvonalak. Makári Hárt elnökségi tagot hallják.
Hát sok éve már a turista utak megújításához a jelzésfestés pályázatot ilyenkor tavasszal megkérdeti az MTS, ez idén is így történt. Március 2-ától április 15-ig lehet pályázni a Magyarországon található turista utaknak a jelzésének a megújítására. Alapvetően a pályázat kiírása szerint is van egy meghatározott kör, tehát magánszemély nem pályázhat erre, hanem egyesületek, illetve cégek pályázhatnak erre, de az országnak a nagy területe az le van fedve úgymond helyi egyesületek által, mint mi a Borsodabó-Zemplén megyei természetjáró szövetség, tehát mi az egész vármegyénknek a természetjáró útjait, ezt mi koordináljuk és mi festjük, de ez nem azt jelenti, hogy nálunk csak azt festhet, aki a megyei természetjáró szövetségben van, hanem hozzánk is csatlakozhatnak pályázók, csak ők nem az MTS-szel fognak szerződést kötni, hanem velünk kötik a szerződést, és meg hát mi koordináljuk az egész megyei útszakaszot, tehát aki itt Borsodba szeretne festeni, tehát nekik mindenképp velünk a megyei szövetséggel kell felvenni a kapcsolatot. Előzetesen mi a legtöbb útról már beszélünk a pályázat előtt, hogy ezt kéne felújítani, ezt kéne megcsinálni. Vannak ilyen alap dolgok, hogy olyan utat nem lehet újra festeni, amit az elmúlt 7 évben már 4 pályázat kapcsán megújítottunk, felfestettünk, tehát csak ennél régebbi utakat lehet festeni. Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk, tehát hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Mindenképpen, amit mondtam, hogy ilyen útszakaszok vannak, amiket még nem festettünk, tehát nálunk szerintem az évben most ilyenek élveznek prioritást, illetve amiket nagyon régen, tehát mondjuk ilyen 2015-ben festettünk, tehát mi ezeket néztük ki elsődleges szempontból, illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel-e ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részem, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak kirészek, tehát így Szomolyától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni, és amellett, hogy mondjuk lehet, hogy jelzésszint váltunk, gyakran átnézzük azt az egész rendszert, hogy az úgy valóban azt jelöljük-e főútként, amit nálunk a sáv, ahol a legtöbben mennek, vagy lehet, hogy azt máshova kell vinni. Aszfaltos utakat is próbáljuk kerülni, tehát hogy ott is minél kevesebbet kelljen menni. Tehát emiatt is vannak így átalakítások.
15 évre a Sajóvölgye Focisuli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion és az ott található főépület. Az önkormányzattal megkötött megállapodást Janicsák Dávid polgármester nyújtotta át a klub képviselőinek a napokban.
Nagy öröm számomra, hogy ennyi év után a Sajóvölgye Focisulival elértük azt, hogy a stadion meg fog újulni és elindul végre a modernizáció útján. Mindenki tudja, hogy ez egy nagy múltú stadion, azonban az elmúlt évtizedekben annyira megrongálódott az állapota, hogy már-már alkalmatlan volt nézők fogadására. Ennek a felújításnak köszönhetően ez most meg fog változni.
A Városháza jegyzői tárgyalójában a polgármester Kis Sándor önkormányzati képviselő, Kádár Zsolt, a Putnoki Sajóvölgye Focisuli operatív igazgatója, valamint Bene Attila ügyvezető igazgató ült egy asztalhoz, akik a jövőbeni együttműködésről egyeztettek. Első ütemben 300 millió forint támogatás érkezik a sportért felelős államtitkárságtól. A következő lépés a meghívásos közbeszerzés, majd elindulhat a beruházás, amelynek keretében a hazai oldal 80 méteren megújul, fekete-fehér székekkel 500 ülőhelyes fedett lelátót építenek, és a másik oldalon a vendégszurkolóknak két szektort is felújítanak. A focipályát körbekerítik, a beléptetés bentről zajlik majd, három hazai és két vendégkapun keresztül. 24 négyzetméteres korszerű ledes eredményjelzőt szerelnek fel, a hangosítást is megoldják. Modernizálják a sajtópáholyt és a klub irodahelyiségét is. Emellett a hazai oldalon büfét és mosdót alakítanak ki. A szerződés aláírása nagy jelentőséggel bír az ózdi futball életben. Anyagi forrás hiány eddig nem volt lehetőség fejlesztésre. Kádár Zsolt azt mondta, az elmúlt időszakban alulról építkeztek, a helyi focisulival közösen dolgozva. Az utánpótlás nevelés kiemelt feladatuk. A felnőtt csapat pedig megye 2-ből az NB3-as osztályba léphetett, ami öröm számukra.
Ez szerintem nagy dolog most Ózd életében, viszont maga a stadion nem alkalmas NB3-as mérkőzésre. Itt kaptunk egy kis laufot, és elindul a hál' Istennek a sportállamtitkárság és a magyar állam segítőkezet nyújtott a kérésünkre, és első ütemben elkezdődnek azok a felújítások, amik NB3-ra alkalmassá teszik majd a stadiont. Reményei szerint az augusztusra el kellene, hogy készüljön, és az új szezonban már komfortosabb körülmények között fogadhatjuk a szurkolókat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Az eső egy furcsa dallamot játszik, és ide bent az álmot őrzöm tovább. Megint ez így jó, és más nem is számít. Az a vágyom legyen így, amíg tart a világ. Mert minden vihar után, bárhogy is volt, számíthatsz rám. Maradok ugyanolyan, mint amilyen rég, te is érzed talán. Ha változom, velem múlik a nap, és veled is álmodom. Ha változom, neked változom, szívem bárhova húz, tudom, itt van otthon. Változom, ma is változom, tartozom, ha változom, neked változom, utad bármit ígér, tudod, hol vagy otthon. Az idő egy kapzsi szívtelen tolvaj, csak kinevet és meglop egy életen át. Amíg érzem a szívedet, nincs baj. Az a vágyam legyen így, amit tart a világ. Elvesztett napok után, bármi is bán, számíthatsz rám. A szavak ugyanazok, mint amik rég, te is érzed talán. Változom, veled múlik a nap, és veled is álmodom. Ha változom, neked változom, szívem bárhova húz, tudom, itt van otthon. Változom, ma is változom, tartozom, ha változom.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!